Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és ülve maradunk az Isten tisztelet végéig. Énekeljük az 370-es énekünk mind három versét. 370. ének, amelynek minden verszakát énekelni fogjuk, így kezdődik. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. imádkozzunk. Álmélkodálva csodáljuk, Urunk, felséges Istenünk, hogy fáradhatatlan vagy. Nem csak megteremtetted a mindenséget, a láthatatlan és látható világot, nem csak az embert alkottad a magad képére és hasonlatosságára, hanem szüntelenül újat teremtesz. Amikor megromlott az emberi nemzetség, és mindannyian úgy születtünk erre a világra, hogy a kárhozatnak széles útján járunk, te abban nem nyugszol bele, hanem küldötted a prófétákat, a hívogatókat a keskeny útra, és küldötted nyomokban a te egyetlen egyedet, egyszülött fiadat, mégpedig szenvedésre, kereszthalálra, hogy mi elmondhassuk az írás szavaival, hogy meghalt, megáldoztatott a mi bűneinkért, feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Szeretnénk, Istenünk, hogyha csak az hangzanék el ezen az Isten tiszteleten is, ami őre elmutat, hogy a kereszt magasodjék föl ezen az Isten tiszteleti órán. Ne tudjunk másról, csak Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Mert köszönjük, hogy nem maradt a halálban, és köszönjük, hogy úgy vitted vissza a mennyei dicsőségbe, hogy egyúttal betölt mindeneket, és hogy nem csak egykor járt ott a tengerparton, Galileában és Júdeában, és érintett meg szíveket, és teremtett újjá, és szentelt meg életeket, hanem ma is ezt cselekszi, 2000 esztendő után is. És nem tudhatjuk, hogy közülünk kinek a szívét fogja megérinteni itt a padban ülők közül. Ki mellett fog megállni, mint egykor a tanítvány jelöltek mellett, és kinek fogja azt mondani, hogy hagyj el, mindent értem, de engem ne hagyj el az egész világért. Kövess engem. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ígéreted szerint jelen vagy itt közöttünk, és amikor jössz, sohasem üres kézzel jössz, vártál bennünket, és kész vagy magadat szétosztogatni köztünk, mint élő igét. És kész vagy, hogy a te szent asztaládnál a reán következő úrnapján valósággal is egyesülhessünk te véled, a te szent testednek és bűneinkért kiontatott vérednek áldott jegyeiben. Készíts erre, szentelkeddel ajándékozz meg ige hallgatót és ige hirdetőt kegyelmedből, hogy az ige bennünk sok és áldott gyümölcsöt teremjen, nagy neved dicsőségére, mindannyian üdvösségére. Amen. Keresztény testvérek, Isten szent ígéje a mai estén a Márk írása szerint való szent evangélium a második fejezetéből szól hozzánk, a 13-tól 17-ig terjedő versekből. Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá: kövess engem! Az pedig felkelt, és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Kedves testvérek, annyi szórólap és falragasz készült erről a hétről, hogy azt most már mindenki tudja a testvérek közül, hogy az ige hirdetés sorozatnak a címe Jézus tanítványai. Eddig két alkalommal hallottunk Jézus tanítványairól, vasárnap arról, hogy hogyan szólította a nagy sokaságból magához azokat, akiket akart, és akik hozzá mentek, azok közül hogy választotta ki pont azt a 12-t, akiket apostoloknak nevezett, azt jelenti, hogy küldött, azért hívta magához, hogy kiképezze őket az evangélium szolgálatára, az Isten országa örömhírének hirdetésére, és elküldje ezzel a feladattal őket. És hallottuk, hogy ezt teszi ma is velünk. Akit Jézus magához hív, nem azért hívja csupán, hogy pajtásként, jó barátként együtt legyen vele, és úgy a szívünket egy kicsit megmelegítse, hogy itt van Jézus mellettem, hanem ad egy konkrét feladatot. Isten mindig ezt cselekszi. Jónásnak azt mondja, hogy kelj fel, menj Ninivébe, nagy városba, kiálts ellene. Nem hagy bizonytalanságban. Az más kérdés, hogy a Jónás egészen más felé veszi aztán az útját, és más hajóra száll, és nem oda megy, ahova Isten küldi, majd visszafordul, és másodszor aztán kénytelen oda menni, ahova Isten küldi. Amikor Jézus a virágvasárnapi bevonulásra készül, milyen konkrét parancsot ad akkor is a tanítványoknak. Hogy menjetek abba a faluba, ami előttetek van, találtok egy megkötött szamarat csikajával együtt, hozzátok el hozzám, ha megkérdik, hogy miért teszitek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá. Tehát nem hagy bizonytalanságban. Nagyon tétova emberek vagyunk mi, amikor arra gondolunk, hogy most vajon mit is kéne cselekednem. Hát hajoljunk a Szentírás fölé, és olvassuk naponként, és Jézus megmondja, hogy mit kell cselekedni. Vagy amikor a páska vacsorát elköltik, tudjuk, hogy azon az estén szerzi az új szövetség sakrámentumát, az Úr szent vacsoráját, akkor is pontosan megmondja, hol akarod, Uram, hogy elkészítsük a páska bárány. És azt mondja, hogy menjetek be a városba, találtok egy embert, aki egy korsó vizet visz, azt kövessétek, mutat nektek egy vacsorázó házat, készen megterítve, no hát oda fogunk asztalhoz telepedni. Sokszor arra gondolunk, hogy milyen jó lenne, hogyha Jézus ilyen közvetlenül szólana hozzánk, mint a tanítványokhoz, vagy ahhoz a prófétákhoz. Hát persze, hogy szól, csak mi már elvesztettük azt az érzékenységünket, hogy figyelni tudjunk a ma láthatatlan világból jövő hangra. Aztán tegnap két tanítványnak az elhívásáról hallottunk, az, hogy Jézus találkozott Fülöppel, neki is ugyanazt mondja, mint itt Lévinek, az Alfeus fiának, hogy kövess engem, és az boldogan követi, aztán találkozik egy tanítványtársal, még nem tudjuk, hogy abból is tanítvány lesz, de annak elmondja boldog örömmel, hogy megtaláltuk a Messiást, a Názáretből való Józsefnek a fiát, és amikor az kételkedik, hogy hát éppen Názáretből származhat-e valami jó, akkor azt mondja, hogy gyere és győződ meg magad, jöjj és lásd meg. Nekünk ez modernebbül, maiabbul így hangzik, hogy jár és halld meg, mert mi hitben járunk, és nem látásban. Van-e valami egészen sajátos ebben a ma esti igényben, ahol ismét valakit megszólít Jézus, és neki is azt mondja, jár és kövess engem. Testvérek, a Biblia történetei, amit az evangélisták olyan nagyon tömören megörökítettek, azok nem sablonosak. Figyeljük meg Jézusnak a példázatait, az elemeket külön egymás mellé helyeznénk, de nincs két pontosan ugyanolyan példázat, hanem mindegyiknek van egy egészen sajátos éle, egy egészen egyedi jellege. És így vagyunk a jelekkel, a csodákkal is. Sok beteget meggyógyít Jézus, de mindegyiknél egy olyan ígét mond, vagy egy olyan értelmezését adja az isteni jelnek, annak a szémejonnak, ugye így mondja az eredeti nyelvén a Biblia, isteni jeleket látnak tőle, ami egészen sajátos. És az elhívási történetekben is úgy látjuk, hogy hát eléggé sematikusak, mert Jézus mindig csak ezt a két szót mondja, a Jézusról készült filmekben is ez van, átölel egy-egy valakit, ugye emlékszünk még a jelenetekre is, fülébe sugja, hogy jár utánam, vagy kövess engem. Pedig minden tanítvány elhívási történetnek megvan a maga egészen sajátos üzenete. Nincs egyformaság. Kezdjük mindjárt az első mondat résszel, hogy azután ismét kiment a tenger mellé Jézus. Nagyon érdekes, mindenkinek van valami szavajárása. Márknak több is van ilyen. Többször mondja, hogy azután ez történt, azután meg az történt. Vagy a másik kedvelt szava az, hogy azonnal. azonnal elcsendesedik a vihar, mihelyt Jézus szól. És ilyen kedvel szava az is, hogy ismét. Ha valakinek kezében van a Biblia, akkor látja, hogy itt a második fejezetben, már az első versben is ott van, hogy néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba. És ez az alapigénk, hogy azután ismét kiment a tenger mellé. Tudjátok, testvérek, hogy milyen jó ez nekünk? Hogy ismét, azt jelenti, hogy van reménység. Mert milyen rettenetes volna, ha csak egyszer jönne, és pont azt az alkalmat elszalasztaná. Mert az velünk ugye gyakran megtörténik, hogy valaki elmondja, hogy egy olyan áldott bizonyságtételt hallottam ebbe vagy abban a közösségben, templomban. És akkor azt mondja a másik, hogy jaj, de kár, hogy nem lehettem ott. És nem lehetne ismét meghallgatni. No persze, hála Istennek könnyebb helyzetben vagyunk, mert ugye felvesszük az ige hirdetést, és meg lehet hallgatni, ha nem élőben, akkor fülhallgatón, vagy az interneten, vagy ki tudja milyen módon, magnétikus szallagokról. De vannak olyan alkalmak, amikor nincs egy újabb ismét. Jézus jön, és ismét. Nem fárad el abban, hogy tanítson, hogy kopogtasson a szívünk ajtaján. Ismét jön, van reménység. Még hozzám is betér ismét. És amikor ismét a tenger mellé megy, az egész sokaság oda megy hozzá, és tanította őket. Ha emlékszünk, vasárnap azt mondottuk el az ige alapján, hogy mielőtt a 12-t kiválasztja Jézus apostoloknak, az egész éjszakát imádkozásban tölti. Milyen nagy dolog lenne, akkor nem mondtam, de most mondom, hogyha a mi választásainkat is így ejtenénk meg. Akár lelkész választás, vagy presbiterek megújítása. Hogy lenne legalább egy kicsin közösség, amelyik összehajol, és nem az emberi kvalitásokat, alkalmasságokat nézni, hanem azt mondaná, mint Mátyás apostollá választásakor olvassuk a Cselekedetek könyvébe, hogy Uram, te mutasd meg azt, akit te választottál, akit te kijelöltél. Engedd, hogy az legyen a mi jelöltünk is. Ott az a hangsúlyos, hogy imádkozott. Itt pedig az a hangsúlyos, hogy Jézus tanította őket. Tehát mielőtt oda menne, oda érne a vámszedő helyhez, egyszer tanítja. Mint egy előkészíti arra, hogy most megint fog valami történni, mert Jézus tanítását mindig valamilyen csodás jel követi. Mindig együtt munkálkodik az ige és az a jel, amit Jézus ad. És akkor csak utána olvassuk, miután bizonyára hatalommal tanított ismét, és nem úgy, mint az írástudók, hogy meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült. Tudott róla vajon Jézus valamit? Tudott ez a Lévi valamit Jézusról? Az első kérdésre határozott igennel felelhetünk, hiszen hallottuk éppen a tegnap este, hogy mielőtt hívta volna Fülöp Natanaelt, Jézus azt mondja, hogy láttalak téged, amikor a fügefa alatt voltál. És belelátott a szívébe. És biztosan belelátott ennek a Lévinek a szívébe is. És látta ennek a Lévinek az egész helyzetét, hogy tudnélik vámszedő volt, és a vámszedő helyen ült. Na most, ez az első sajátosság ennek a Lévinek az elhívásában. Mert mit is jelentett a vámszedő? Nem akarok hosszan időzni a kérdésnél, csak éppen néhány tényt, mert biztos szólott ilyen körtörténeti tájékoztatás már sok alkalommal erről a szószékről is. A nagy római birodalom része volt Zsidország, és az imperátor, a császár az egyenes vámokat, azokat saját kezelésbe tartotta, de a kiviteli, beviteli vásárvámokat, útvámokat, ezeket kiadták bérbe. Ezeket először Róma tisztviselői végezték, aztán alkalmaztak rá benszülötteket, zsidókat is, akik erre vállalkoztak. Tisztességes ember, aki Isten törvényét tanulmányozta szüntelenül, nem szívesen vállalkozott erre. Aki a mózesi rendelkezéseket ismerte, emlékezett arra, hogy van ott egy ilyen is, hogy a te atyád fiától ne szedjél adót. És akkor mégis az én atyám fiaitól, testvéreitől adót, vámot kérjek, amikor átkelnek egy hídon, bemennek egy vásártérre. Lehetett ez némi lelkiismereti probléma soknál, de a pénz csábítás, az arany csengése sokszor a lelkiismeret szavát elhallgattatja. Egy valakiről tudunk biztosan, aki fővámszedő volt, és gazdag volt, és saját maga ismeri el, hogy bizony zsarolással szerezte a vagyona jelentősebb részét. Ez Zákeus. Lukács evangélium a 19. részében olvasunk Zákeus és Jézus találkozásáról. Ezt a történetet sem mondom el, bibliaolvasók jól ismerik. Csak azt, hogy ő maga vallja meg, amikor Jézus bemegy a házába. Hogy Uram, ha valakitől valamit, régi károlyi fordítás, így mondja, patvarkodással elvettem, az új egy modern kifejezéssel, valakitől kizsaroltam, igazságtalanul többet kértem, mint illetett volna, én azt négyszeresen fogom visszatéríteni. Most hát erről az Zákeusról következtethetünk, ha az fő vámszedő volt, persze gazdagabb volt, mint az egyszerű vámszedők, hogy milyen ember lehetett ez a Lévi. Olyan foglalkozást jelentett, amire becsületes ember nem szívesen vállalkozott, ezért lenézték. A kereskedő társai legfennebb üzlettársat láttak benne, a zsidók pedig, bocsánat a kifejezésért, legszívesebben szembe köpték volna. Árulónak tekintették, a hatalom kiszolgálóinak. Mert hát a választott nép tagjaitól pénzt kérni, meg ráadásul a megszabottnál többet is. És ez a szó, ahogy a vámszedőt nevezték, publikánus, meg az a másik szó, hogy bűnös, ez úgy egymás mellé került, mint ebben a történetben is. Hogy Jézus tudnélik, ezekkel társalgott, a vámszedőkkel és a bűnösökkel. Mint amikor mi azt mondjuk, hogy aféle utolsó emberek, aféle szemét népség, ugye így szoktuk mi a mi nyelvünkön mondani. Nos, ezt a publikánust veszi észre Jézus. Csak annyit ír az evangélista Márk nagyon tömör, hát azért az ővé az ős evangélium és a legrövidebb a négy evangélista írása közül, hogy meglátta Lévit. Milyen nagy dolog ez, testvéreim, ha Jézus meglát valakit. Egészen más az, amikor megyünk végig a villamossal, és hát jobbra-balra a szemünkbe ütközik ez is, az is, de pillanat alatt el is felejtjük, jönnek új benyomások, új épületek, új emberek, új jelszavak, új cégtárlák. De amikor úgy látjuk meg, hogy az valami döntő találkozást jelent, Jézus így látja meg, hogy tudja, hogy valami fog történni most ezután, célja van ezzel az emberrel. Hogyan látja meg? Nem azt a Lévit látja csupán, aki vámszedő, hanem azt a Mátét, aki tanítvány, és aki történetesen evangélista lesz, hiszen úgy tudjuk, hogy ő a szerzője a Máté evangéliumának. És ez a nagy dolog itt elsősorban. Testvéreim, nekünk olyan fixált látásunk van, és ha valaki egyszer lódított, füllentett, ugye finoman fejezem ki magam, akkor arra rátesszük a címkét, hogy ez egy hazug, megbízhatatlan ember. Nincs aztán ember, aki róla ezt lemossa. És hogyha valaki elfelejtett egy könyvet visszaadni, vagy éppen a kölcsönkönyvtárba visszavinni, akkor nyilván, hogy ez egy tolvaj és hasonlók. Tehát megrögződünk annál a képnél, amit első alkalommal róla kialakítottunk. Jézus nem azt látja meg az emberben, amilyen, hanem azt, hogy milyenné lehet. Én ezt akkor értettem meg igazabban, amikor egy itt élő testvérünknek, ő is szokott egyébként evangélizálni, sokan kitalálják, hogy kiről beszélek, a házasságról szóló könyvét olvastam nagyon érdekes illusztrációkkal. Férj feleséget néha állatkák formájában ábrázolja az illusztrátor, de egészen a szöveghez illő módon, és beszélteti őket. És a feleség a férjhez szól, a feleség éppen egy selyemhernyó képében beszél, és azt mondja, hogy ne azt lásd, aki most vagyok, ezt a férget, ezt a hernyót, hanem azt, hogy mivé leszek, mert lepkévé lesz ugye a selyemhernyó. Milyen csodálatos lenne így látni az embereket, testvéreim. Van ugye egy nagyon szép verse, most volt anyák napja, Mécs Lászlónak, a Királyfi három bánata. Biztos sokan ismerik és sok helyen szavalják, hogy amikor születtem, nem jeleztek nagyot, messiás jelentő, ragyogó csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. És mások láttak egy síró porongyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szék napkorongot. És hát nem mondom el az egész verset, csak a végét. Hogy hát mi az a három bánat? Az egyik ugye, hogy nem lehet az édesanyja mindig vele, amikor ugye ő már virággá bomoltan, ott fekszik a temetőben, senki se fogja tudni, hogy királyfi voltam. És a másik bánatom, hogy miért nem tudja látni az a sok ember, az a sok királyfi, úgy a másikat, ahogy az édesanyja tudja őket látni. Hát ha én mondom, nálunk nagyon kedves ébredési ének volt egy időben Erdélyben, lehet, hogy itt is, vagy éppen innen jött, tehát Magyarországról, hogy királyi gyermek vagyok én. Királyi gyermek vagyok. De a másik ember is az, az, akiről azt gondolod, hogy erről mindenki azt mondja, hogy rosszféle. Meg arról a nőről ugye ilyen meg olyan pletykák keringenek. Meg az az ember annyira megbízhatatlan. Meg hát ugye ne is keressük, hogy ki volt és mi volt a múltban. Hogyha azokat a dossziékat kinyitjuk. No hát nem folytatom. Tehát fixált képünk van. Jézus pedig egészen másképpen látja. Azt látja, hogy mivé lesz majd az ő vonzás körében. És ez a csodálatos, testvérek, hogy Jézus körében átalakul az ember. Ugye azt mindenki tudja, hogyha egy mágnest közelítünk egy zsebkéshez, akkor a zsebkésem is megmágneseződik. Gyerekként sokat játszottunk ilyet, ugye eldobott borotva pengékkel, megmágneseztük, és a következő penge hozzá ragadt, és egész hosszú vonatok lettek belőle. Valahogy így terjed az evangélium is. Használtuk már a folyónak a képét, a tűznek, a hőnek, a fénynek a terjedését, hát most legyen a mágnesség. Ragad. Mondhatnánk úgy is, hogy egy kicsit ragály, csak akkor mindig rosszra gondolunk. Ha azt mondjuk, hogy ragály, akkor a betegségre, meg a következményre, a halálra gondolunk. De Reményik Sándor, az erdélyi költő azt mondja, hogy az Isten békessége is ragad. Tehát a betegség ragálya az halálra vezet, amikor Jézusnak a hívása ragad, és a kegyesség akkor az életre vezet. Hát miért éppen egy vámszedőt? Nagyon érdekes, hogy egyszer egy Biblia körön erről beszélgettünk, főképpen hivatásosak, lelkipásztorok, és egyik új világot is megjárt kollégánk azt mondta, hogy ó, hát én ezt Amerikában nagyon jól megértettem. Mert ott az egyházban azt mondták, hogy akit használni lehet, az a 3T birtokosa legyen. Nem tudtam, hogy mit jelent ez, felírtam itt magamnak, hogy azt jelenti, hogy talent, time, treasure, de lefordítom, tehát legyen talentuma, valamilyen adottsága, legyen ideje, hogy azt kibontakoztassa, és legyen kicsi anyagia, pénze is hozzá. Na, az ilyen embereket tudjuk használni a gyülekezetben, ugye? Tehát azt, akinek talentuma van, aki időt szentel rá, és akinek van, ami pénze is van. Hát Jézus nem ilyen gyakorlati szempontok szerint hívja el a tanítványait. Ha Mátéban is ezt látta volna, hogy ez ugye nagyszerű pénzember, mert tudja kezelni a vám ügyeket, akkor ő lett volna a tanítványi kör pénztárosa, nem pedig Júdás, akiről tényleg megírták az evangélisták, hogy amit mások betettek, hát abból ő átvándoroltatott egy részt a saját zsebeibe, ruhájába. Jézus nem ilyen emberi szempont szerint választja a munkatársait, hanem egészen más gondolat szerint. Már utaltunk rá, hogy amikor Tárzus és Saul, aki fanatikusan üldözi az Isten anyaszent egyházát, és ott a damaszkuszi úton az Úr elébe áll, és megszólítja, és elirányítja ahhoz a damaszkuszi Ananiáshoz, az meg pedig megbotránkozik, hogy hát éppen egy ilyen ember, ez legyen Uram a tiéd, ezt kereszteljen meg, akkor azt mondja, hogy te csak tedd, amit én mondok, Ananiás, mert ez a Saul az én választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok, a királyok és az Izrael fiai előtt. Milyen érdekes kategóriák, pogányok, hát. Hát nem mi vagyunk a választott nép, még a pogányok közé is botránkozás volt. Meg királyok, hát miért kell a királyok elé? Hát maradjunk mi csak a mi népünknél, ugye? Mi messiást várunk, nem a római császár. hogy hordozza. És utána meg azt is mondja, hogy majd megmutatom néki, hogy mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Egészen más a Jézus számítása, mint a miénk. Jézus kihív a bűnből, és behív a szolgálatba. Értitek, testvérek? Kettős hívás. Tehát egyszer kihív, gyere, alkalmassá tesz, és utána azt mondja, na most már menj. És azzal az erővel, hatalommal szolgálj, amit én adok neked, ami belőlem árad. És azt olvassuk, hogy a válasz az, hogy Máté azonnal követte őt. Kövess engem, az pedig felkelt és követte őt. Testvérek, nem volt ez kicsiny elhatározás. Mert mondták azt a római birodalomban, ugye előbb-utóbb is, hogy a pénznek nincs szaga. Mindegy, hogy milyen úton kerül a kezembe, a zsebembe, csak jöjjön, és minél több. De amint mondottuk, a publikánus, a vámszedő, hát az ilyen módon jut pénzhez, hogy tulajdonképpen ellenségévé lesz a választott népnek. De mégis megélhetést jelentett. Fölállni egy asztaltól, egy irodai asztaltól, egy kényelmes hotelből, márikor már azt gondoltuk, hogy innen fogunk nyugdíjba menni. Nem olyan könnyű dolog ám. Mert lehetett családja, és lehettek gyermekei, és mondhatta volna azt is, jó uram, hát követlek, hova menjek? Miből fogom eltartani az enyémeket? Számot kellett vetni. De aki az eke szarvára veti kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezért jó olvasni ezt a történetet. Hogy ez a vámszedő, ez a publikánus felkelt, oda hagyta azt a széket. Ne akarjuk feltétlenül mindent betű szerint érteni. Mert sokszor azt gondoljuk, hogy Jézus úgy hívta el tanítványokul, a halászokat, vámszedőt, mindenkit, hogy feltétlenül odahagyták a foglalkozásukat, és akkor Jézus tanítványaiként, hát könnyör adományból, ebből, abból, vándor prédikátorokként megéltek, nem szereztek vagyont, de hát azért eltartották saját magukat, meg akinek családja volt, ugye Péterről tudjuk, hogy felesége is volt, hát megéltek Jézus nyomában. Meg volt a mindennapjuk. Nem feltétlenül azt jelenti Jézus, hogy új életkeretet ad nekünk, amikor megérinti a szívünket, és mi erre igent mondunk. De új élet tartalmat ad. Tehát, hogy ott hagyták a halászhálót, ez egyszeri alkalom volt. Hogy ott hagyta Lévi a vámszedőasztalt, egyszeri alkalma volt. De nekünk nem feltétlenül azt mondja Jézus, hogy hagyd ott az irodát, ahol eddig dolgoztál. Lépj le a tanári katedráról, mert csak akkor lehetsz az én tanítványom. Vagy feltétlenül valamiképpen oda kell hagyni az eddig. Nem, maradj te csak ott, de ott légy az én tanítványom. Nem új életkeretet ad feltétlenül. Új élettartalmat. Ott, ahol vagy, sugározzék belőled a krisztusi élet, a krisztusi erő, a krisztusi szelítség, a krisztusi alázat. Emlékszünk, hogy amikor meggyógyítja a gadarénust, és az menne is követni, és azt mondta, hogy menj vissza a tieidhez. Sokszor nagyon nehéz a mieinkhez visszamenni. Sokszor nehéz visszamenni a hitveshez, akihez hűtlenek voltunk, és megvallani a hűtlenségünket. Sokszor nehéz odalépni a gyermekünkhöz, és megvallani, hogy fiacskám vagy leányom, igazságtalan voltam, amikor megbüntettelek. Bocsáss meg neked. Jaj, be nehéz dolog odahaza kereszténynek lenni. És Isten visszaküld, az Úr Jézus visszaküld, ahol elbuktunk, oda kell visszamenni. Csak hogy egy kicsit másképpen. Azt jelenti, testvéreim, hogy maradjunk ki a maga helyén, de krisztusi életben. Na most egész gyakorlati módon. Lehet vállalkozó, Krisztus mellett döntve az ő tanítványa? Igen, de csak úgy, hogyha a munkásait nem fogja vasárnap dolgoztatni, és túloráztatni, és minimál bérért dolgoztatni, és kizsákmányolni őket. Mert ez már nem krisztusi. És lehet valaki kereskedő Jézus követésében? Hát persze, hogy lehet. De vasárnap nem tartja nyitva az üzletét, és zárva marad az az üzlet húsvét másodnapján is, és a mennybe menetel napján, és nagypénteken is, És vigyázz arra, hogy így ülje meg az ünnepet az egész házanépe. Senki, aki a te kapuidon belül van, meg ne rontsa az ünnepet. Mert az Úr nyugalmának a napja. Ez nem azt jelenti, hogy ne segítsünk másokon. Lélek szerint töltsük be, tehát ma nem üzletelek, lehet, hogy ebből leszek is anyagi veszteségem, de viszont elmegyek meglátogatni egy beteg testvéremet, ápolom a közösségi kapcsolatot, valamilyen szolgálatot vállalok a gyülekezetben, Jézus Krisztus mindenkinek meg fogja mutatni. És lehet valaki a kultúra embere, úgyhogy Jézus Krisztus követője legyen? Lehet költő vagy író? Persze, maradjon meg. Hát lehet a szép szóval, betűvel is szolgálni Isten országát. De attól kezdve egy trágár szót nem ír le, sem a költeményeiben, sem a prózai elbeszélésekben, mert tudja, hogy ezt Krisztus nem venné jó néven. Ez nem a Krisztus lelkétől való. És lehet valaki politikus is, ha megválasztják képviselőnek, vagy mit tudom én, valamilyen felelős tisztségbe? Igen, miért ne? Ez is szolgálat. De úgy, hogy abban a közösségben ő Krisztus tanítványaként van jelen. Elmondhatnánk sokféle foglalkozási ágat. Nem azt jelenti, hogy feltétlenül szakítanom kell a régi foglalkozásommal. Maradjunk csak ott, ahol vagyunk, de Krisztus lelkétől vezettetve. Ez a nagy dolog ebben a világban. És erre fog felfigyelni a világ, hogy igen, ez az az ember. Mégsem, mintha az az ember lenne. Mint ahogy ennek a Lévinek is lényegében az a változás áldva az életébe, hogy eddig vett, most pedig ad. Mégpedig lakomát ad. Nagy vendégséget szerez annak az örömére, hogy Jézus őt tanítványául elhívta, meghívja a vámszedő társait, meghívja a már Jézus tanítványokat, és boldogan betagolódik ebbe a seregbe. Azt mondtuk a tegnap, hogy a befejezésben, hogy öröm van az angyalok közösségében, ha egy bűnös ember megtér. De nem csak a mennybe van öröm. Itt a földön is öröm van. Olyan sokszor tapasztalhattam ezt az örömet, testvéreim. Mert meggyógyultak emberek közösségünkbe. Isten három missziót bízott rám, mint gyülekezeti lelkipásztorra, úgy mellékfoglalkozásként. Egyik Nagy Budapesten élő kedves öreg barátom telefonált egyszer, hogy na és ha van egy kicsi szabadidőd mégis, akkor mit csinálsz? Mondtam, hogy tanulom az ABC-t. Hogy? Mondtam, hogy alkoholistákkal, börtönbe zárt atyánk fiaival és cigányokkal foglalkozom. Ebbe a három misszióba adott nekem kegyelméből feladatot Isten, és én nagy örömmel vettem részt benne. Nagyon sok áldást tapasztaltam benne. Igen, ám, csak hogy mi történt a gyógyult alkoholistával? Az egyik atyánk fia fölött nagy örömünk volt, mert tényleg Isten kihozta őt a szesznek, a cefrének a rabságából, de olyan munkahelye volt, ott kereste a mindennapi kenyerét, hogy hát azt egy kicsit nem lehetett összeegyeztetni. Tudnék, egy fuvarozó cégnek volt az alkalmazottja, a teherautó tele volt különböző szeszes italokkal, és azt a megadott címek szerint kellett ennél a kocsmánál, meg annál a vendéglőnél leadni. Hát ez volt a megélhetése is, a megtérése és szabadulása után is, ez volt a foglalkozása. Csak hogy vitt a zsebébe egy csomó cédulát, címkét, ugye, olyan vignettát, aminek egyik fele ragosztos és tapad, és otthon ráírta, hogy az alkohol tönkreteszi az életedet, a családodat is. És amíg mentek egyik kocsmától a másikig, szedte az üvegeket, rakta rá, tapasztotta rá, és úgy adta le a szeszes italok ládáit. Hát bizony nem sokat maradt meg az állásába. Azt mondták neki, hogy hát nézze, uram, hát ezt mégse lehet. Hát hogy adjuk el mi ezeket a pálinkás üvegeket, ami rajta van, hogy az alkohol tönkreteszi az életed meg a családod? Na de hát a dohányos dobozokra nem írják rá? Nálunk ráírják, azt hiszem itt Magyarországon is. Én hála Istennek nem dohányzom, de tudom, hogy a cigarettás dobozokon rajta van, hogy a dohányzás nagyon árt az egészségnek. Hát akkor miért nem tesszük rá a szeszes italos üvegekre is, hogy a szesz károsítja az egészséget, elszakít Istentől. Bizony így kéne, de szegényt azért kidobták az állásából. Aztán a munkaközösségnek, a missziónak kellett gondoskodni, hogy itt azért most már állást is kell keríteni. Itt tényleg pályát kell módosítani, de nem mindenütt. Ez a lévi olyan örömöt érez, hogy Jézus besorolta az őt követők sorába, hogy vendégséget ad, lakomát ad. Biztos volt erre alapja, mint Zákeus, ő is egy kicsit többet szedett, és megvolt ennek a vendégségnek az anyagi fedezete. És sokan letelepedtek Jézus és a tanítványok mellé, sokan voltak, akik követték őt. Igen, nem csak ott voltak az örök ellenség is. Ott voltak a farizeusok és a farizeusok közül való írástudók, akik mindenbe belekötöttek, kákán és bogot találtak, és azt mondták, hogy ez a ti mesteretek. Hát éppen ilyen embert választ a maga körébe, mert hát tudjuk, hogy a rabbiknak mindig voltak tanítványaik, ahogy a görög bölcseknek is volt ugye egy-egy filozófiai iskolájuk. És tudunk, az Ószövetségből utaltunk már rá, hogy Illésnek, Elizeusnak is volt olyan kis prófétai köre, prófétai iskolája, rendben van, hogy Jézus választ. De hát kik közül kéne válasszon? Hát a tudós rabbitársak közül, az írást ismerők, az abban jártasok közül, a vallásos emberek közül, akik kitűntek az ő vallásosságukkal, kegyességükkel. Hát éppen egy ilyen utolsó ember legyen a tanítvány, a munkatárs. És ekkor mondja Jézus azt a feleletet, ami ennek a mai esti ige szolgálatnak a címe is, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem az igazakat, hanem a bűnösöket hívogatni jöttem, másik evangélista hozzáteszi azt is, megtérésre. Na most mit jelent ez, testvérek? Megint csak az alkoholista misszióra térek vissza. Amikor betévedt egy új tag a heti közösségi alkalmunkra, akkor illendően köszönt és bemutatkozott, és mondta, hogy Árpád vagyok, vagy Irénke vagyok, és mindig oda tette utána, hogy alkoholista. És akkor azzal már tudtunk mit kezdeni. Mert aki azt mondja, hogy no, hát a karácsonyi töltött káposzta után megiszom egy-két pohár bort, attól még én nem vagyok alkoholista, hát nem volt bűntudata. Hát azt nem is lehet egy gyógyuláson segíteni, mert így vagyunk a betegséggel is. Lehet sokszor az édesanyánkon tapasztaltuk, hogy szegény már annyit fáradt, lázasan és betegen, alig támolygott, a szemei lázban égtek, nem az örömtől csillogtak, és mondtuk, hogy édesanyja, el kéne menni orvoshoz. Ó, fiaim, nincs nekem semmi bajom. Hát addig nem vitettük orvoshoz, amíg nem mondta, hogy na jó, beleegyezem. És így van ez, testvéreim, a bűnnel is. Amíg az ember kimagyarázza, letagadja, mert ki tudjuk mi magyarázni 99%-át a bűneinknek, hogy ez a felelős, az a hibás, meg amaz, én csak úgy kis százalékban, amíg nincs igazi bűntudatunk, addig nem juthatunk el Krisztushoz. És nem juthatunk megtérésre és újjászületésre. Ezt Jézus határozottan mondja. Én azért jöttem, hogy éppen ezeket, akik megvallják, hogy én bűnös vagyok, Uram, majd ez a mondat holnap este fog elhangzani Isten segítségével, de benne van ebben a történetben is, én azért jöttem, hogy a betegeknek legyek az orvosa. Mert az egészségeseknek nincs szükségük arra. És hogy a bűnösöket hívjam megtérésre. Mert ti úgy gondoljátok, hogy nektek nem kell megtérnetek. Vacsoránál vagyunk, testvérek. Lehetetlen, hogy ne szóljunk az úrvacsoráról is. Mert ott is el szoktuk mondani, hogy lelki betegeknek való orvosság. Nem tudom, itt hogy van, testvérek, és nekem vasárnapra vissza kell utaznom, mert úgy szól a jegyem. Tehát nem is tudom most már megtapasztalni, legfeljebb, ha kedves meghívó vendéglátó szolgatársam fog tájékoztatni róla, hogy hányan lesznek a templomba, és azok közül hányan fognak az urasztalához járulni. Mert mindig fáj a szívem, hogy odahaza nálunk Erdélyben, vannak a templomban ugye valamennyien, és amikor az úrvacsorai előkészítő éneket bediktáljuk, akkor egy része megfordul és indul kifelé. Miért? Hát a prédikáció meghallgatására méltónak találja magát, hogy az úrasztalához járul, hát nem vagyok méltó. De miért nem? Jézus Krisztus kétféleképpen kapcsol minket magához. A hallható igével és a látható igével. Egyik sem értékesebb a másiknál. A prédikációt nem lehet alája helyezni a Szent Sakramentumnak, az úrvacsorának vagy a keresztségnek, vagy fordítva. Ha meghallgattam az ígét, a hívogatást, és utána hátat fordítok, akkor valamiképpen baj van az életemben. Nem vagyok tisztában azzal, hogy mit is jelent az Úri Szent Vacsora. Mert valahogy, bocsánat a sok profán kifejezésért, ezzel tudom, ha durván is, de közel vinni talán az Úr tanítását a testvérekhez. Sokan azt gondolják, hogy az a tökéleteseknek a lakomája. Hát én nem vagyok éppen az, tehát akkor én nem veszek részt benne. Ez a szenteknek a banketje. Hát nem. Ez a hívő bűnösöknek a vacsorája. Jézus oda jön hozzánk, és ő a vendéglátó, és szétosztja önmagát, hogy bennünk éljen. Nemrég hallottam egy igehirdetést, amiben azt mondta a lelkipásztor testvér, nem tudom már hol hangzott el, lehet, hogy éppen erről a szószékről, hogy helytelenül imádkozzuk mi azt, hogy jövel Jézus, légy vendégünk. Hát nem Jézus a vendég. Hát mi vagyunk a vendégei, még akkor is, hogyha mi vettük meg a piacon a hozzavalót és a kenyérboltból a kenyeret és minden egyebet. Ez volna normális, hogy ő lát vendégül minket. Hát mi az, hogy mi hívjuk be az otthonunkba? De azért nem baj, így is lehet mondani, csak mondjuk, és szívből mondjuk, nem megszokásból. Mert mit ígér Jézus Krisztus? Azt ígér, hogy valaki, én ott állok az ajtó előtt és zörgetek, valaki megnyitja az ajtót, meghalván az én szómat, bemegyek hozzá, belevacsorálok, és ő én velem. A legteljesebb közösséget jelenti ez. Milyen jó, hogy nem által az asztalunkhoz leülni Jézus. És milyen baj, ha nem ül le az asztalunkhoz Jézus. Mert Jézus nélkül nincs ízes falat, testvérek. De ahol Jézus jelen van, ott 4000-en, 5000-en is boldogan osztoznak, és mindenki megelégítetik. És ott még a fáradtság is öröm. Még a verejtéknek is gyöngyszem jellege van. Nem azt mondjuk, hogy bűzös, mintha illata lenne, mert a vele végzett munka az gyönyörűséges, még kinn a mezőkön, vagy egy íróasztal jellegtelenségében is. Ha ő nincs jelen az étkezéseinken, nem csak az úrvacsorán áll, a mindennapi étkezéseinken nincs jó ízű falat. Vettétek észre, hogy mennyit vétkezünk az asztal mellett? Néha a család tagjai elsorolják, hogy ki ad többet abba a mindennapi kenyérbe. Kinek a verejtéke drágább? Ki az, aki csak úgy kegyelem kenyéren osztozik mások munkája gyümölcsén? Bizony ilyenkor sokszor Isten édes ajándékára sós könyv pereg. Nem is nyelünk, csak nyeletünk egymással. Az áldásból átok lesz. De ha Jézus jelen van, akkor egészen más. Akkor igazán jó ízű a falat. Akkor tudunk egymásra mosolyogni, megbocsátani. Milyen boldogok lehettek ott a Lévi vendégségén. Mert Lévi nem csak lakomát adott, hanem kapott is valamit. Kapott egy új nevet. Mert attól kezdve úgy hívják, hogy Máté. Jelent ez valamit? Hát Jézus sok helyen ad a tanítványainak új nevet, Simonnak a Péter nevet, azt jelenti kőszikla, Jakab és Jánosnak azt, hogy mennydörgés fiai, az ő tüzes természetükre, heves vérmérsékletükre utalt, és ebben van valami. Hát Lévi, az egyik törzsnek a neve, biztos nagyon szép név volt, és örömmel viselte. De Máté, mit is jelent? Matta Teos, Isten ajándéka. Teo Doros, vagy latinosan, Adeodatus, Isten ajándéka. Akik régebb elmentek a vámszedő asztala mellett, lehet, hogy azt mondták magukban, mint hogy szokták morgolódni sokan a nem szeretem emberek láttára, hogy ez az Isten átka. És ebből az Isten átkából Isten ajándéka lett, Isten áldása. Milyen szép lenne, hogyha mi is Isten áldásává lehetnénk. De csak Jézus közellétében lehetünk azzá. De csak ő tud belőlünk új embert alkotni. De csak ő tudja a szívünket megérinteni. És lehet, hogy éppen ezt az estét használta fel arra, hogy valakinek így érintse meg a szívét. Hogy jöttünk a vámszedő Lévi természettel, és tovább megyünk, mint Máté, és ajándékul leszünk a családunk számára, az embertársaink számára, nem nehezen elviselhetővé, hanem drága ajándékát, és örülnek értünk a hozzátartozóink és az embertársaink. Ezzel végződik ez a történet, hogy ezt a szép igazságot mondja Jézus, és örök érvényű igazság. Azért jött, hogy a bűnösöket hívogassa erre a pünkösdi terített asztalra is, és akik már belátták az ő nyomorúságukat, lelki betegségüket, adja önmagát orvosságul az elesett világ számára. Amen. Imádkozzunk. Irgalmas Istenünk, szerető Atyánk, a Jézus Krisztus érdemeiért, köszönjük, hogy Te látsz minket, és belénk látod azt, akivé akarsz bennünket teremteni, alakítani, ahogy beleláttad a pásztorfiúba, Dávidba, a szíved szerinti királyt, a gyermek Sámuelbe, a prófétát, akire rábíztad azt a kijelentést, ami igen ritka volt abban az időben, és ahogy a Te fiad által megérintettél emberi életeket, mert ő nem azt nézte, hogy mik, hanem hogy kikké lesznek az ő közelében. És olyan jó olvasni a Te ígédből, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Te, Úrunk, azt nézed, látod meg, ami a szívben van. Látod a gonoszságunkat, és nem akarod, hogy az uralja a szívünket. És látod a jóra való igyekvésünket, és a kudarcainkat is. És olyan jó, hogy nem foltozgatod a mi óemberi természetünket, hanem egészen újjá teremtesz minket. Köszönjük a ma estének a tanítását. Köszönjük, hogy a Te fiadat nem az igazakhoz, a kiválókhoz, a nagyokhoz küldted, hanem a kicsinyekhez, elesettekhez, betegekhez, bűnösökhöz, a föld nyomorultjaihoz. Akkor még nekünk is van reménységünk. Akkor még a mi életünk sem egészen elveszett élet. Köszönjük, hogy ismét jöttél, és olyan jó, hogy adatik ismét, újabb alkalom, amikor veled együtt lehetünk, és a Te ígéd és lelkedet közlöd velünk. Légy ezért áldott, és áld meg a mi napjainkat, egyre fogyó holnapjainkat, az éjszakai pihenésünket, a nappali munkánkat, és szentelj meg éppen abban a foglalatosságban, amibe beállítottál minket, mert Te mindent meg tudsz szentelni, és át tudsz minősíteni a Te végtelen kegyelmed szerint. Adj nekünk csöndes pihenést az éjszakában, beteg testvéreinknek, szomorkodóknak reménységet, vigasztalást, hogy a Jézus Krisztus keresztjében tudjunk dicsekedni minden örömünkben és minden mi nyomorúságunkban. Hallgass meg irgalmasan, az ő érdeméért kérünk. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Atyának szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindenkor ti véletek. Énekeljük testvéreink záróénekül a 397-es énekünket végig. 397-es ének így kezdődik: Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel.